magasztalva és áldva legyen az Úr, ezt hittel mondhatjuk, mert így van. Ahol Jézus van, ott van a dicsőség. Ott minden más lesz. Ő a válasz, az isteni, a valódi válasz, az igazi válasz minden kérdésre. Neki minden problémára megvan a megoldása. Ő segíteni akar nekünk, mert ő a mi segítségünk. Minden egyes alkalommal újból hálásak vagyunk Istennek, hogy egyáltalán az íge visszhangja alá kerülhetünk. És ha ma van egy bizonyos megszentelődési és felszentelődési óránk Isten színe előtt, akkor az valóban arra való tekintettel van, hogy újból tudatára ébredjünk annak, hogy Isten csak azt tiszteli és ismeri el, ami az ő szava szerint történik. Minden, amit végzünk, és nem az Isten ígéje szerint teszünk, hiába tettük. Ezért mondja a mi Urunk, hiába tisztelnek engem, mert az emberek parancsolatait tették a rendeléseikké. Nem elbízakodottság, amikor ezen a helyen Isten ígéjét különösképpen hangsúlyozzuk, kiemeljük és hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit hirdetünk, az Isten ígéje, és hogy az igaz is. Valójában nem igazodhatunk a számtalan különféle tantételekhez, amelyek léteznek. Hagynunk kell, hogy Isten jusson szóhoz, és tartózkodnunk kell mindenféle értelmezéstől. Mi nem vagyunk az egy értelmezésnek egy része, hanem az ígének egy része vagyunk. És maga a mi Urunk sem egy magyarázat, egy értelmezés, hanem ő maga a testélet íge. A kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt, és az íge hústesté lett, és közöttünk lakozott. Felismertük, hogy egy olyan korszakban élünk, amelyben az értelmezések már nem gyakorolnak hatást Isten igaz népére. Aki ragaszkodni akar az értelmezésekhez, nos, tegye. Mi azt kívánjuk, hogy Isten ígéje hatoljon be szívünk mélyére, és mi is az ígének egy részévé akarunk válni. Újra és újra megtörténik az is, hogy még Branham testvér prédikációit is értelmezik. Az emberek kipityegetnek maguknak bizonyos dolgokat úgy, mint a süteményből a mazsolát, és ezzel útnak erednek, anélkül, hogy összhangba látnák a dolgokat, és összhangba hozzák azokat a Szentírás többi részével. És ma reggel fogok mutatni nektek néhány dolgot, mivel nincs egy konkrét ígém, hogy ebből levezessem, és azt is, hogy megértessem veletek, mennyire fontos az, hogy Isten ígéjének szellemi tartalmát a szellem kinyilatkoztassa, és helyesen abba az összefüggésbe hozza, ahova tartozik. Különösen akkor, amikor az ember újra és újra hallja, hogy az emberek titokzatos módon itt-ott kinyilatkoztatásokról beszélnek, akkor hadd mondjam egész világosan és egyértelműen. Szívből nélkülözhetünk mindenféle magánkinyilatkoztatásokat. Amire szükségünk van, az Jézus Krisztus, a mi Urunk kinyilatkoztatása. Sőt, még arra is vigyáznunk kell, hogy egy bizonyos tanítás, vagy úgynevezett kinyilatkoztatás ne váljon most valami különleges dologgá számunkra. A különleges dolognak mindig Jézus Krisztus kell legyen és maradjon. Ha egy tanítás a figyelem központjába helyeződik, akkor valami már nincs rendben a tanítással. Jézus Krisztusnak kell minden tanítás és minden kinyilatkoztatás középpontjában állnia. És akkor megfelelő lesz a kapcsolatunk ő vele, az ígével és egymással is. Amikor Rusz testvér felolvasta a Zsoltárt, az Ézsaiás 40-re kellett gondolnom. És hadd kezdjük el ezzel a mai bibliai elmélkedésünket. Ézsaiás 40, itt az áll a 6. versben. Halld! Egy hang megszólal, kiálts, vagy prédikálj, fordítás szerint, aztán megkérdeztem, mit kiáltsak, mit prédikáljak? És a válasz így hangzik, minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége olyan, mint a mező virága. A fű elszárad, a virág elhervad, ha az Úr lehelete fúj rá. Igen, fű a nép. A fű elszárad, a virág elhervad. De a mi Istenünk ígéje örökké megmarad. Amen. Nagyon jól emlékszem arra az időre, 66-ban volt, amikor az isteni megbízás alapján elkezdtük terjeszteni az ígeüzenetet. Nekem pedig az volt a feladatom, hogy megírjam a legelső körlevelemet, vagy jelentésemet, és megválasszam erre a címét. És nagyon jól emlékszem arra az órára. Nagyon pontos, és biztos vagyok benne, hogy mindnyájan emlékeztek rá ti is, vagy sokan, akik olvasták. A címe ez volt, Isten ígéje örökké megmarad. Ezzel kezdtük el, és ez az, aminél továbbra is maradunk, és ezzel fogjuk befejezni. Isten ígéje örökké megmarad. Az idők jönnek és mennek, az emberek megváltoztatják a véleményüket, a tanításaikat, a nézeteiket, de a mi Istenünk szava örökké megmarad. És ebben az ő ígéjében akarunk megalapozódva lenni, mert ami Urunk azt mondja a János evangéliumában, a 17. fejezetben, a 17. versben, szenteld meg őket az igazságban, a te szavad az igazság. És azt is tudjuk, ami a 2. Timóteus 4. fejezetében van megírva, hogy eljön egy olyan idő, amikor az egészséges tanítást elviselhetetlennek fogják tartani, és tanítókat fognak tanítókra halmozni maguknak, akik akkor azt fogják prédikálni, ami után viszket az emberek füle. Ezt már korábban is ezt mondták, és kérem, ne vegyétek ezt viccnek, de mielőtt vakarózik valaki, meg kellene mosakodnia. És ha vannak emberek, akiknek viszket a fülük, akkor azt javaslom, hogy mossák meg őket. Mégpedig az íge vízfürdőjében. Ti már tiszták vagytok annak az ígének következtében, amelyet én szóltam hozzátok. Vannak emberek, akik az íge fürdőjében megmosakodnak, akik nem csak egy kis zuhanyt vesznek maguknak, hanem egy teljes fürdőt vesznek, hogy ami nem odavaló, vagy ránk tapad, az lemosódjon rólunk. Kérjük, tartsuk szem előtt és szívünkben. Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége elmúlik. De, ami Istenünk szava, örökké megmarad. És aztán itt folytatódik a 9. versben. A magas, vagy legmagasabb hegyre menj fel, Sion, mint az örömhírnöke. Emeld fel a hangodat teljes erőddel, Jeruzsálem, mint az örömhírnöke. Emeld fel, ne félj! Hirdesd a Júda városainak. Ímé, lássátok, itt a ti istenetek. Ímé, lássátok, az Úristen úgy jön, mint egy hatalmas, és az ő karja győzelmet ad neki. Halleluja! Az ő karja adja meg neki a győzelmet. Ezt írtam a legutóbbi füzetben, és valójában örülök annak, hogy ami Urunk visszajövetelekor, semmi mással nem kell majd foglalkoznia, csak az ő szeretett menyasszonyával, akit aztán magával visz az ő dicsőségébe. Minden más egyebet már megtett. Ő a Golgota győztesse. És mi tanúi leszünk annak, hogy minden ellenség az ő lábai zsámolyául vettetik. Tulajdonképpen az eredeti szövegben ez áll, hogy az ő ellenségei alkotják a lábzsámolyt, hogy úgymond ők azok, akik ott fekszenek a lábai előtt, és ő ráteszi a lábát, úgy, ahogy az öregek tették, amikor hazajöttek a napi tehertől és munkától fáradtan, és megpihentek, akkor meglettek mosva a lábaik, és akkor ott volt a lábzsámoly, és lehetett látni, hogy pihennek. Ami Urunk minden ellenséget lábzsámolyként fogja lerakni, és egynek sem lesz többé semmi jelenteni valója. Mindenki legyőzve és legyőzötten fekszik majd a lábai előtt. Uralkodj ellenségeid közepete. Talán felolvashatom nektek a Zsoltár 110-ből. Ott kellene még mindig lennie, ahogy ősidők óta, Zsoltár 110, itt áll az első verstől. Ez az Úr kijelentése az én Uramhoz intézve. Ülj le a jobb kezem mellé, amíg ellenségeidet leterítem a te lábad zsámolyává. Nagyon szép. Egy lábzsámoly a lábadnak. Amen. És így van ez a lábad zsámolyának. Néha olyan előszeretettel, sőt, talán túl sokat is beszélünk az ellenség hatalmáról. Jobban tennénk, ha Isten hatalmáról beszélnénk, és megértenénk, hogy az ellenség hatalma legyőzetett. A második vers azt mondja, a te hatalmas jogarodat nyújtja ki az Úr a Sionról. Uralkodj a te ellenségeid közepete. A harmadik vers így szól, a te néped telve lesz hajlandósággal a te seregeid hat műveleteinek a napján. És mi, Isten népeként valójában erre a győzelmi felvonulásra, Istenünk hadseregeinek a felvonulására várunk. Szeretnénk megtapasztalni és részt venni ebben a végső nagy fenséges kivonulásban, amikor az Úr még egyszer kinyújtja az ő jobbját, hogy győzelmet adjon az ő népének. Néped telve lesz hajlandósággal. Senki sem fog vonakodást érezni önmagában. Senki sem fog ellenállást tanúsítani, éppen ellenkezőleg. Mindazok, akik Isten népéhez tartoznak, készséges szellemmel fognak rendelkezni, és belsőleg lépést fognak tartani a te seregeit hadműveletének a napján. Szent díszben, mint a hajnali harmat kebeléből. Hozzád gyűl, vagy eljön hozzád a te ifjú csapatod. Az Úr megesküdött, és nem fogja megbánni. Pap vagy te örökkön örökké a Melkisédek módjára. Azt tudjátok, hogy ki volt, és ki is az a Melkisédek, a Sálem királya, akinek nem volt apja, sem anyja, nem volt leszármazási ága, a zsidókhoz írt levél 7. fejezetében elolvashatjátok. Jézus Krisztus nem az Áron rendje szerint lett főpap, hanem az isteni rend szerint, a Melkisédek rendje szerint. Itt elolvasom a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének első versétől, mert ez a Melkisédek nevezetesen a Sálem királya, a magasságos Isten papja, kiment Ábrahám elé, amikor ez visszatért a királyok legyőzéséből, és megáldotta őt. Viszontzásul Ábrahám akkor ki is osztotta neki a tízedet az egész zsákmányból. Mindenekelőtt a nevét értelmezve, ő az igazság királya, de aztán a Sálem királya is, ami azt jelenti, hogy a békesség királya. Neki nincs apja, nincs anyja, nincs ősök sora, sem napjainak kezdete, sem életének vége, hanem inkább Isten fiához hasonlít. Örökké pap marad. Milyen csodálatos, hogy minden kérdésre választ is kapunk a Szentírásban. Azok, akik olvastak értelmezéseket éppen erről a témáról, néha rosszul lehetett volna tőle. Egy nagyon ismert Biblia magyarázó azt írta, hogy Melkisédek bizonyára egy pogány király kellett legyen, mert sehol sem található Izrael területén. Senki sem lehet nagyobb vaksággal megvakítva lenni. Itt minden királyok királyával és minden urak urával van dolgunk, aki már az Ószövetségben végrehajtotta a különböző feladatokat, hogy előre jelezze azt, ami az Új Szövetségben történni fog és történnie kell. Már most, amikor itt Ábrahámról van írva, a következőket szeretném mondani ebben a szövegösszefüggésben, és a Szentírással is alátámasztani, hogy megmutassuk, mennyire szükséges Isten ígéjét szellemi értelemmel olvasni. Még az sem elég, ha csak összehasonlítjuk, vagy szembeállítjuk egyik szentírási szakaszt a másik szentírási szakasszal, hanem meg kell győződnünk arról, hogy szellemileg is megértjük azt, amit olvasunk. Mert Ábrahámról olvastunk, a Máté evangéliuma 23. fejezetének 9. versét szeretném felolvasni, amelyet mindannyian ismerünk, majd azt Olvassuk, hogy Ábrahám például a hitben atyánknak lett megnevezve. Máté evangéliuma 23. fejezetéből olvasok, erről beszéltünk egy kicsit az előbb két testvérrel. Máté evangéliuma 23.9. verse. És senkit a földön ne nevezzetek atyátoknak, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ha most felnyitjuk Istennek ugyanezt az ígéjét, Ábrahám elég gyakran úgy van megnevezve, mint a hit atya. És így is van rá utalás téve. A rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéből szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan. Róma 4. fejezet, ti már olvashatjátok az első versszaktól, én a 11. verset fogom felolvasni. Róma 4.11. És a körülmetélés külső jelét akkor kapta meg a hitből fakadó igazságosság pecsétjeként, amelyet a körülmetéletlenség állapotában birtokolt. Így lett mindazoknak atyává, akik körülmetélkedés nélkül hisznek, hogy az igazságosság nekik is tulajdonítható legyen. És a körülmetélteknek atyává, vagyis azoknak, akik nem csak a körülmetélés következtében tartoznak hozzá, hanem akik annak a hitnek a nyomdokaiban is járnak, amellyel atyánk Ábrahám már az ő körülmetéletlen állapotában is birtokolt. Itt atyánknak van megnevezve, és Jézus azt mondja, senkit ne nevezzetek atyának a földön, mert egy a ti atyátok, és az a mennyben van. Ábrahám gyakran van a hit atyának megnevezve, sőt, még Jakab is megemlíti. A Jakab levele 2. fejezetének 21. versét olvasom. Avagy nem cselekedetekből, vagy cselekedetek alapján igazult-e meg a mi atyánk Ábrahám, amikor feláldozta fiát, Izsákot, az áldozati oltárot. Sőt, még Pál apostol is ezt írta a korintusiaknak. Valóban sok tanítómesteretek van, de Krisztusban én lettem a ti atyátok. Hadd olvassam fel nektek az első Korintus 4. fejezetének 15. verse. Mert ha sok ezer tanítómesteretek is volna a Krisztusban, úgy mégsem lenne sok atyátok. Mert a Krisztus Jézusban én lettem a ti atyátok az üdvösség üzenete által. Ezért felszólítalak benneteket figyelmeztetően, vegyetek engem példaképül. Még számos olyan bibliai szövegrészleteket olvashatnánk, amelyben hasonló kijelentések találhatóak, mint amilyeneket itt most már észrevettünk. Feltűnik tehát, hogy nem elég, ha csak egy szövegrészt veszünk, és aztán talán azt mondjuk, pont pillanat, várjunk csak, igenis, de itt valami más áll írva. Ez egy teljesen más összefüggésben van. Egyszerűen tudni kell, hogy miről van szó. Pál apostol egy apa volt a Krisztusban. János írja, azért írok nektek, atyák, mert erősek lettetek a hitben. Írok nektek, ifjak, írok, írt és írt. Mit látunk itt? Többet olvasok. Olvasok az Ézsás prófétából, mert amikor ez a próféta azt mondta, te, ó Isten vagy a mi atyánk, Ábrahám semmit sem tud rólunk. Ézsaiás 63. fejezete, majd a 64. fejezetből is. Ézsaiás 63, a 15. és a 16. vers. Tekints le az égből, és nézd le a te szent és dicsőséges lakhelyedről. Hol van a te buzgóságod és hősiességed, a te szíved ösztönzése és a te könyörületed? Ne tartsd vissza magad, mert te vagy a mi atyánk, hiszen Ábrahám semmit sem tud rólunk, és Izrael sem ismer minket. Te, ó Uram, vagy a mi atyánk, a mi megváltunk, szabadítunk, a te neved ősidők óta, a te neved. Amen. Itt látjuk, hogy Isten emez embere hogyan írta meg a szellem által ösztönözve. A 9. fejezet 5. és 6. versében kimondta ezt a csodálatos proféciát a megváltóra vonatkozóan. Talán felolvashatom most éppen Ézsaiás 9. fejezete 5. és 6. verse. Mert egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik nekünk, akinek vállán nyugszik majd az uralom, és az ő neve csodálatos tanácsadó, hősisten, örök atya, békesség fejedelme lesz. Az ő uralma messze terjedő lesz, és nem lesz vége a békességnek a Dávid trónján. És az ő királyi uralmának azáltal, hogy megalapozza és fenntartja azt törvényességgel és igazságossággal, mostantól fogva mindörökké, mert a seregek urának buzgóságja fogja ezt véghez vinni. Az Ézsaiás 64, 8. versében ez áll. De most, Uram, hiszen Te vagy a mi atyánk, mi vagyunk az agyak, és Te vagy a mi alkotónk, és a Te kezed munkája vagyunk mi minnyája. Ne haragudj ránk, megbocsáthatatlanul, Uram, és ne emlékezz meg a mi vétkeinkről mindörökké, és így tovább, és így tovább. Ó, tekints mégis ide, mindannyian a te néped vagyunk. Amen. Látjuk, hogy Isten emez emberei milyen bensőségesen fejezték ki imában és proféciában, hogy miről is van szó. Mit mondanak nekünk a mi Urunk szavai? Nevezetesen azt, hogy senkit ne nevezzetek atyának a földön. Egy a ti atyátok, és ez az egy a mennyben van. Ha azonban valaki azt az ígényt állítja, hogy az egész világ bedől neki, és hagyja magát szent atyának nevezni, holott egyáltalán nem az. Akkor itt a Szentírás alapján világos felfogásunk van. Megértitek, hogyha valaki azt állítja és megengedi, hogy atyának vagy akár szent atyának meg legyen szólítva. Pál apostolnak szülési fájdalmai voltak az evangélium hirdetése alatt, és azt mondja, újra fájdalmakkal kell szülnöm titeket. Mi volt a helyzet? Ő nem csak az evangéliumot hirdette, hanem részt akart venni abban, hogy az emberek Istentől szülessenek, hogy az emberek Isten fiaivá és leányaivá váljanak. Az íge hirdetésen keresztül része volt abban, hogy az emberek megtapasztalták és átélték az Isten fiúságát és az újjászületést. Ez egészen egy más dolog, mint az, amikor valaki hagyja magát, hogy az egész világ Szentatyának szólítsa meg őt. Egyébként mindannyian hallottátok, nagyon lenyűgözőnek találtam, valószínűleg Szingapúrban voltam az időtájt, vagy talán a Manilában tartó járaton, minden esetre Dél-Kelet-Ázsiában voltam, és amikor ezt olvastam a napi sajtóban, a Herald Tribune-ben, amikor ez az észak-írországi Paisley úr hirtelen szót kért a strasbourgi parlamentben, és felmutatta a jelzőtáblát az írattal, II. János Pál pápa, Antikrisztus. Neked ellenállok, nem hajlok meg te előtted. Egy hatalmas felháborodás lett belőle. Én hálás voltam Istennek, hogy még mindig vannak protestánsok, akik nem felejtették el, hogy a középkorban emberek milliói hagyták életüket mágián, amíg el nem jött az áttörés, és szabadon lett hirdetve az evangélium. Nem szabad elfelejteni, és szem előtt kell tartani, hogy körülbelül 1000 éven át tilos volt a Bibliát olvasni. Ezen el kell gondolkodni. Azok az emberek, akik azt állították, hogy Isten nevében cselekszenek, megtiltották a népnek a Bibliát olvasni. Akkor honnan kellene őket tájékoztatni? Csak azért, mert egy úgynevezett szentatya, és ennek tulajdonképpen örültem is, olvastam egy második cikket német nyelven, és ott már megtalálható volt az összekapcsolandó kifejezés, amiben a H elől, ha németül elmarad a H, ami szentatyát jelent, H nélkül sietős atya lesz belőle. És ezt már ténylegesen olvastam is, valaki megelőzött ebben a tekintetben, de valószínűleg hamarabb jutott eszembe a gondolat, mint ennek az írónak, és azt írta, hogy sietős atya. Aztán minden utazását leírták. Talán azt kérdezitek most, miért vagy miért térsz vissza mindig erre a témára? Nos, ki kell mondani azt, hogy ezekben az utolsó napokban fog megszületni a döntés, és csak két csoport lesz. Az egyik Krisztus alatt, mint a fej, a másik pedig az Antikrisztus alatt, mint az úgy nevezett fej. És mivel nekünk meg kell hoznunk a döntésünket, ezeket a dolgokat ki kell mondanunk. És nagyon jól tudjátok, hogy alig van már olyan ember, aki ki meri mondani ezeket a dolgokat, és néhányan már kifejezték aggodalmukat is, és azt mondták, Frank testvér, nem félsz, hogy egy nap valami történhet veled? Megmondom nektek egészen őszintén és nyíltan. Ha a Krisztusról szóló bizonyságtételemet és az igazság melletti kiállásomat a saját életemmel megpecsételhetném, az lenne a legnagyobb kiváltság, amit Isten adhatna nekem ezen a földön. Nem is lehetne ennél jobb lezárása és megkoronázása a szolgálatnak és az ígehirdetésnek. De legyen meg az Isten akarata minden tekintetben. Ma csak az összehasonlításokat teszük. És már is rájöztök, hogy mennyire fontos a Szentírást valóban isteni megértéssel olvasni. És nem csak itt-ott kiragadni egyes részeket és bibliaverseket. Még egy kicsit tovább olvasok a Máté 23-ban, és pedig a 10. versben ez áll. És ne hagyjátok, hogy nevezzenek titeket még tanítóknak sem. Ha az iskolára gondolunk, hogy mennyi tanító és tanítónéni van, és jó, ha a diákok azt mondják, hogy nekem egy jó tanárom, vagy van egy jó tanárnőm is, akkor nincs ezzel semmi bajunk. De már most, ha valaki szellemi tisztséget töltene be, és utána tanítónak hagyja magát megszólítani, az helytelen lenne. A Korintusiakhoz írt levél 12. fejezetéből fogok felolvasni nektek ezzel kapcsolatosan, és pedig a 12. fejezetből. Isten különböző szolgálatokat és tisztségeket helyezett el a gyülekezetbe, de senkinek sincs joga ahhoz, hogy magát prófétának, apostolnak vagy tanítónak neveztesse magát, és ezt a tisztséget az emberek szájába adja. Egy az Úr, egy a Mester, egy a tanító, és mi mindannyian arra vagyunk rendeltetve, hogy őt szolgáljuk. Még ha valaki hagyná magát prófétának is megszólítani, az is helytelen lenne, ha ő egy próféta, és mi elfogadjuk őt azért, mert egy próféta, akkor megkapjuk a próféta jutalmát. De ha azt tesszük, amit a Mohamed körüli emberek tették, hogy valóban eljöttek, és azt mondták, ó Isten prófétája, ó Isten küldötte, és így tovább, aztán bálványt csináltak egy dologból, és az emberek az emberre néztek fel a mennyei Isten helyett, és Isten ezt nem akarja. Isten nem akar bálványimádást, Isten istenimádatot akar, és az Isten tisztelet pedig azt jelenti, hogy nem a teremtettnek vagy az eszköznek adunk dicsőséget, hanem egyedül a teremtőnek, aki mindent irányít és elrendelt. Az első Korintus 12. fejezetének 28. versében ez áll. És csak ugyan Isten elrendelt a gyülekezetben először is némelyeket apostolokká, másodszor profétákká, harmadszor pedig tanítókká. Egy hasonló szövegrészt olvashatunk az Efézusi Levél 4. fejezetének 11. versében. Közvetlenül az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetéhez megyek én. Itt van megírva az első versben. Az apostolok cselekedetei 13. első verse. Antiókiában, abban az időben a következő próféták és tanítók munkálkodtak az ottani gyülekezetben. Aztán ezek a férfiak sorra fel is vannak tüntetve. Ezzel kapcsolatban szeretnék a zsidók levelének első fejezetének első verséből felolvasni, és talán Isten segítségével egy kis fényt rájuk világítani a Szentírásból. Zsidókhoz írt levél első fejezet első versében ez áll. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a próféták által, vagy a prófétákhoz. E napok végén, az utolsó napokban szólt hozzánk a fiúban, akit mindenek örökösévé rendelt el, aki által a korszakokat is teremtette. A harmadik vers pontosan megmondja nekünk, hogy ki is ő. Ez az ő dicsőségének a visszatükröződése, és az ő lényének kifejeződése, a lenyomata, és minden hatóságának szava által hordozza a világ mindenséget, és így tovább, és így tovább. Vannak emberek, akik ezzel az íge szavával nagyon gyorsan be akarnak fejezni egy beszélgetést. Amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy ez egy prófétai korszak, és hogy Isten elküldött egy prófétai szolgálatot, aztán rögtön ezzel a bibliai résszel jönnek, és azt mondják, hogy Isten a prófétákon keresztül szólt, és a napok végén a fiában adta, és tette meg a befejezést. Aztán rögtön arra a logikus következtetésre jutnak, hogy azt mondják, tehát Istennek nincs több prófétája, mert a fiúban minden össze lett foglalva. Nézzétek, mivel már most olyan sokat utazom, és újra kapcsolatba kerülök ilyen dolgokkal, egyszerűen nagyon fontos, hogy egy ilyen témát is a Szentírás fényében meg lehessen vizsgálni, hogy másoknak segíteni lehessünk, segíteni tudjunk. Igaz, és ehhez hozzátehetjük még a Lukács 16:16-ot is, hogy a próféták mind és a törvény Jánosig voltak, és ettől kezdve Isten országa hirdettetik, és mindenki, aki erőszakot alkalmaz, behatol abba hatalommal. Akkor erre amment mondunk, mert Isten az összes prófétákon keresztül szólt, egészen az utolsó prófétáig, Malakiás prófétáig, aki körülbelül 400 évvel Krisztus előtt élt, és akkor mindent összefoglalt. De ugyanilyen módon szükséges az is, hogy az új szövetségi szolgálat, ami a prófétai részt illeti, éppen egy próféta szolgálatán keresztül megvalósuljon. Ezt meg kell értenünk, és ezt a Szentírásból meg fogom mutatni nektek, mert csak aki az íge alapján látja az isteni szempontból. És azok, akik nem képesek ezt az íge alapján meglátni, belső ellenállásba ütközik. Az íge ad nekünk világosságot. Efézus beliekhez írt levél 3. fejezet, 4. és 5. vers. Ebből, ha elolvassátok, felismerhetitek a Krisztus titkával való beavatottságomat, amely a korábbi korszakokban nem lett ismertté téve az emberek fiainak, mint ahogy most kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Nem úgy, ahogyan nekünk, az apostoloknak most és akkor a prófétáknak, hanem összefoglalva, ahogyan most kinyilatkoztatott az ő szent apostolainak és prófétáinak. Szeretteim, ez nagyon-nagyon fontos, tudatában lenni annak, hogy Isten szolgálatokat helyezett el a gyülekezetben. És milyen célból? A Jézus Krisztus testének felépítésére. Isten tanítókat, prófétákat, evangélistákat, mindezeket a szolgálatokat azért rendelte el a gyülekezetben, hogy a szenteket alkalmassá tegye a gyülekezet szolgálatának a gyakorlására, Jézus Krisztus testének felépítésére. Péter hasonlóan ecsetelte. A Péter 2. leveléből olvasok a 3. fejezetből. Itt a 2. versben ez áll. Hogy kitartóan emlékezzetek azokra a szavakra, amelyeket a szent próféták annak idején mondtak, és a ti apostolaitok által közölt parancsolatra, amelyet a mi Urunk és megváltunk adott nektek. Emlékezetben tartsátok. Isten kinyilatkoztatta nekünk azt, amit a próféták mondtak, és tudatta velünk azt, hogy miről is van szó. A továbbiakban az apostolok cselekedeteiből szeretnék olvasni, hogy megmutassam, hogy a gyülekezetekben mindenütt léteztek ezek a különböző szolgálatok. És mi hisszük, hogy Isten nem változik, és hogy Isten szava örökké fennálló marad, és ha megmarad örökké valóságban, akkor érvényesnek is kell lennie, az isteni gyülekezeti rendnek a végsőkig érvényesnek kell maradnia. Most az apostolok cselekedeteiből szeretnék felolvasni, konkrétan a 15. fejezet, 32. versétől. De Júdás és Silás, akik proféták voltak, szintén sok beszéd által társalgásukkal bátorították a testvéreket, és megerősítették őket. Tisztában vagyunk a dolog lényegével, különösen akkor, amikor a prófétai szó kinyilatkoztatására kerül előttünk, akkor világosság gyullad ki, és ezért írja Péter, annál határozottabban megvan nálunk most a prófétai szó, amelyre úgy figyelünk, mint a fényes világosságra, amely megjelenik a sötétségben, amely világít a sötétségben. Amikor Isten elküld egy prófétát, akkor nem azért küldi előt, hogy értelmezze az ígét, hanem hogy kinyilatkoztassa, hogy isteni fényben felragyogtassa azt, hogy az összefüggéseket megfelelően összekapcsolja egymással, hogy a teljes képet lekerekítse. És ahogy Branham testvér mindig olyan szépen fogalmazott, hogy elvarjuk az elvarratlan szálakat, elvarjuk és összekössük azt, ami elvarratlan maradt, és amit nem lehetett összekötni, hogy Istenünk átfogó üzenetét isteni kinyilatkoztatáson keresztül hirdessük az embereknek. De éppen itt kell vigyáznunk arra, hogy ne maradjunk egyedül bizonyos kijelentéseknél állva, és ezt most jó szívvel mondom, gyanakvás nélkül és anélkül, hogy közvetlen szemrehányást tennék. De néhány dolog azért mégis a tudomásomra kerül, és felfigyelek én is. És azt is, hogy itt kazetták lettek elterjesztve azzal az úgynevezett ürüggyel, hogy most a jelenések könyve, és az így szól az Úr, és a hét mennydörgés is szóhoz jusson. Nos, nem mondom ezt gonosz szívből. Ezt az igazság érdekében mondom. Hagyjátok Istenre, ami Istenre tartozik, és emlékezzünk meg az ószövetségi ígére. Nem tudom, hogy meg tudom-e találni kapásból, mert már évek óta nem olvastam. Meg tudom-e találni, de még mindig az 5. Mózes 29. fejezetében kellene legyen. Igenis, 5. Mózes 29. fejezete. Itt ez áll írva 29. versben. Ami még el van rejtve, az az Úrnál van, ami Istenünknél. Nem a hasbeszélőknél, és nem azoknál, akik mindig valami újat akarnak előadni, mintha az ingójukból ráznák ki. Bárcsak adhatnék nekük szűk mancsetta gombokat, hogy szűk legyen az ingójuk. Újra felolvasom az 5. Mózes 29.29-et. Ami még el van rejtve, az az Úrnál van, ami Istenünknél, de ami már nyilvánvalóvá lett, az a miénk és a gyermekeinké, az örökké valóságig nekünk lett szánva. Amen, amen. De hiszen pontosan így áll a dolog, és ez is így marad. És aztán azt mondja, hogy beteljesítsük eme törvény minden szavát. Ha tudnátok, mi mindent kaptam már olvasni, még egy nagyon különleges szingapúri embertől is, aki szintén a hét mennydörgésről írt. Nos, nekem elegem van, és belefáradtam, és valójában nagyon fáj nekem, ezt valóban mondhatom, mert ezen a helyen a kezdetektől fogva csak egy dolog volt a szívünkben és a gondolkodásunkban. Hagyni, hogy Isten beszéljen. Hagyni, hogy Isten jusson szóhoz. És mindaz, amit az emberek előadnak, azzal az orruknál fogva akarnak valakit vezetni. És az itt nem történhet meg. Ehhez más helyeket kell választaniuk. Ez a hely Istennek van oda szentelve, az Istentől származó tiszta igazság hirdetésére. És aki nem akarja hallani a tiszta igazságot, annak Isten erős tévedéseket küld, mert így van megírva a második tesalonikai levél második részében. Mindez nagy fájdalmat okot, elhihetitek nekem. Amikor az általános állapotot veszem tekintetbe, akkor nagyon mély fájdalom jár át, amikor látom, hogy mi lett mindebből. És itt megkapjuk a kulcsot, a kezünkbe van adva, ami még el van rejtve, az az Úrnál van, ami Istenünknél. Felolvasom nektek a Jelenések könyvéből is ezt, hogy még a hét mennydörgés után is, miután a hét mennydörgés megszólalt, az lett mondva, pecsételd le, és ne írd le. Jelenések könyve, 10. fejezet, 3. verse. És nagy hangon kiáltott, mint az oroszlán ordít, és amikor így kiáltott, a hét mennydörgés is felharsant, hallatta a hangját. Amikor akkor a hét mennydörgés megszólalt, és ki lett mondva, le akartam írni, amit hallottam, de hallottam egy hangot, amely így szólt hozzám a mennyből. Pecsételt le, amit a hét mennydörgés mondott, és ne írd le. Ezzel el van intézve. Ez az Isten szent szava. És bárki, aki tiszta elmével olvassa ezt a bibliai részt, még kinyilatkoztatás nélkül is, észre fogja venni, hogy amikor az Úr akkor a szövetség angyalaként leszáll, akkor, ahogy a második versben írva van, egy nyitott könyvet tart a jobb kezében. Mi volt ez, vagy mit jelentsen ez? Ez annyit jelent, hogy ez a folyamat csak a lepecsételt könyv felnyitása után történhet meg. Abban az időben, amikor ez megtörténik, az 5. fejezet szerint lepecsételt könyv megnyílik, és ennek az angyalnak a kezében van, aki aztán leszáll, és a száraz földre és a tengerre teszi a lábát. Néha alig bírom elviselni, és megmondom azt is, hogy miért. Nem azért, mert hiányzik belőlem a szeretet. Nem azért, mert nincs elég türelme. Mivel azonban látom a belső konfliktust, hogy Isten népe különböző táborokra oszlik. Az angol szó szerint szétszaggatva, divide, és divided rule, oszd meg és uralkodj, vagy kormányoz. De ez esetben az emberek uralkodnak. Ott, ahol Isten eléri az ő célját, és uralkodhat, ott nincs megosztottság, ott összefogás van. Ott van az egység az isteni szeretetben. Egy fő Jézus Krisztus a mi Urunk alatt. És akkor egy szív és egy lélek vagyunk. Egyébként a helyzet az, hogy különösen az, ami a Jelenések könyvének 10. fejezetében a hét mennydörgéssel összefüggésben összetartozóan van megírva. Amikor a Szentírást olvassátok, az Úr, ami Istenünk hangja, olyan, mint a hatalmas mennydörgés. Így számol be róla János evangéliuma. Így írja le már Jób is, úgy értem, a 37. fejezetében kiváló módon tudatta ezt velünk. Talán a szellem sürgetésére kellett így írnia. Jób 37. fejezete itt van megírva a második versszaktól kezdve. Hallgassatok, ó, hallgassatok az ő szavának mennydörgésére, és az égzengésre, ami az ő szájából jön. Az egész ég alatt szabadjára engedi, és villámlása felragyogását a föld végső határáig. A mennydörgés dübörög mögötte az ő nemes gyönyörű hangján, és nem tartja vissza, mihelyt hallatja az ő mennydörgését. Isten csodálatosan mennydörgően hangoztatja az ő hangját. Ő, aki nagy dolgokat cselekszik, amelyeket mi nem tudunk felfogni vagy megérteni. Ha Istentől van függővé téve abban az időben, akkor nem lehet ma egy Frank testvér, vagy egy másik testvér, akkor Isten lesz az, és pedig az Isten által kijelölt és meghatározott időben. Ennél fogva nincs szüksége senki másra, hogy egy kis zajt csapjon, ami mögött egyáltalán nincs semmi. És ennél fogva az a nagy aggodalmam, rossz előérzetem van, hogy nagyon sok szelet csap valaki, és Isten nincs a szélben, és hogy gyakran meggyújtanak egy tüzet, de Isten nincs a tűzben. Hogy gyakori a hangulatos lelkesedés anélkül, hogy az igaz lenne, és mindenre semmi szükségünk. Hadd térjünk vissza ahhoz, amit a bevezetőben mondtunk. Mi nem arra vagyunk hivatottak, hogy részt vegyünk az értelmezésekbe. Mi arra lettünk elrendelve, hogy az ígének egy részévé váljunk. És amikor itt az áll írva, hogy Isten csodálatosan mennydörgően hangoztatja az ő hangját, akkor bizonyára nem egy XY, vagy akár egy TZ mennydörgése. Akkor Isten az, aki mennydörög, és senki más, vagy hogyan lássam. Ki másnak kellene még dörögnie? Nekem és Istennek is helyén való lenne, ha lemondanának mindezekről a dolgokról, és visszatérnének az íge egyszerűségéhez. Nézzétek, ezeken a csalafintaságokat köszönöm, igen, hála legyen az Úrnak, ezeken átlátni az egészet, alázatosan mondhatom, pontosan azért, mert nem csak egyszer olvastam el a Branham testvér prédikációit, többször is meghallgattam őket. A fordításnál mondatról mondatra meg kellett szívlelnem, amint végighallgattam a mondatokat. Nem lehet egy fordítást elvégezni, ha csak nem szívtuk magunkba a lefordítandó tartalmat, ha csak meg nem értettük azt, és csak akkor tudjuk tovább is adni. És nem csak ennyi, hanem az Isten igéhez való ragaszkodás egyszerűen mindenben meghatározó. Elmondhatnám nektek, különösen a hét mennydörgés, vagy különböző mennydörgések fogalmával kapcsolatban áll, nem kell mindig hétnek lennie, lehet egy mennydörgés is, például a Jelenések könyvéből, a 6. fejezetében még a 4 élőlény egyike is mennydörgő hangon szólalt meg. Ez lehet Isten, de Isten felhasználhat valahogyan egy élőlényt is például itt. Amint tudjátok, 4 élőlény áll a trón előtt, a Jelenések könyve 6. fejezetének első versében ez áll. Már most láttam, amint a bárány kinyitotta a 7 pecsét közül az egyiket, és hallottam, amint a 4 élőlény közül az egyik, kiáltotta, mint a mennydörgés hangja, jöjj! Akkor ez nekünk megfelel így is. A 4. fejezet 5. versét olvasom fel. Ennél fogva a trónusból villámok, hangok és mennydörgések jönnek elő. Ugyanezt a megfogalmazást többször is olvashatjuk a Jelenések könyvében. Itt a 11. versben, a 19. versben ez áll írva. 11. fejezet 19. verse. Ekkor megnyílt az Isten temploma a mennyben, és a szövetségnek látája láthatóvá lett az ő templomában. Ugyanakkor villámok és hangok, mennydörgések és földrengés és heves jégeső támadt. Aki elolvassa itt a szövegösszefüggést, az észreveszi, hogy itt meg lett adva a bejelentés, hogy a mindenható Úr átvette az uralmat, átvette a királyságot. A 15. vers, és most felolvasom nektek, hogy még mindig pontosan így van megírva a mennyasszonnyal kapcsolatban a menyegző ünnepségen. Jelenések 19. fejezete, 6. verse. Jelenések 19. 6. verse. Akkor hallottam egy olyan morajlást, amely úgy hangzott, mint egy nagy sokaság ujongása, és mint a sok vizek morajlása, és mint a hatalmas villámok mennydörgése, amint ezt kiáltották, halleluja! Az Úr, a mi Istenünk, a mindenható uralomra lépett. Hadd újongjunk, és örvendezzünk, és adjunk neki tiszteletet, mert elérkezett a bárány menyegzője. Ha már valami rendkívüli dolog történik, és ehhez kapcsolódik, akkor meg kell értenünk, és fel kell fognunk, hogy ez soha nem lehet egy emberre bízni, hanem Isten, az Úr fogja megtenni azt, amit elhatározott a meghatározott időben, és nem kérdez meg senkitől semmit. De nézzétek, ebben a tekintetben ismét ébereknek kell lennünk, és meg kell látnunk, hogy Branham testvér kifejezetten arra az élményre utalt, amikor ez a hatalmas morajlás hallatszott. És ez a hét egymást követő detonáció dörrenés volt. És ő hét mennydörgésnek is nevezi, és akkor vannak olyan emberek, akik nem tudnak különbséget tenni. És akkor hirtelen azt mondja, mindannyian elolvastátok, még a Life magazin is beszámolt a hét mennydörgésről. Aztán vannak emberek, akik ezt elolvassák, és azt mondják, ó, uraim, így és így. Akkor a hét mennydörgés már megszólalt, hát ott február 28-án, 63-ban. De mi volt az? Előzetesen megtapasztalta azt, amit azelőtt látomásban látott, és ami később mégis szó szerint valóra vált. Miért nem lehet ezeket a dolgokat mind abban a kontextusban hagyni, ahova tartoznak? Amennyiben az Úr is úgy tekinti ezeket a dolgokat, mint én, és valószínűleg úgy lesz, akkor egy szép napon belefárad mindezekbe a dolgokba, és a saját kezébe fogja venni az ő ügyét. És mindaz, ami nem egyezik meg az ő szavával, jobbra-balra az út szélére kerül. Az út utolsó útszakaszt Isten azokkal fogja megtenni, akik megmaradtak az ígében, akiknek türelmük volt, és tudtak várni, amíg elérkezik az Isten órája. Mert nem létezik semmi, amit mi képesek lennénk felgyorsítani. Mi annyit tehetünk emberekként, hogy egyrészt kivárjuk, és másrészt, hogyha nem vagyunk képesek erre kivárni, összezavarjuk az Isten népét. És az íge nem erre lett kinyilatkoztatva. Hadd olvassam fel újra nektek a Jelenések könyve 10. fejezetének 7. versét, amelyet már elég gyakran felolvastunk innen előről. Csak, hogy megmutassuk nektek, hogy ebben a prófétai korszakban a próféta szó az Új Szövetségben is fel van használva, még a Jelenések könyvében is. Itt a 10. fejezet 7. versében ez áll. Hanem azokban a napokban, amikor a 7. angyal hangja megszólal, amikor ő megfújja a trombitát, vagy a harsonát, akkor befejeződött az Isten titokzatossága, ahogyan ezt megbízhatóan közölte szolgáival, a prófétákkal, mint örömüzenetet. Istennek, az Úrnak vannak szolgái, neki vannak prófétái, vannak tanítói, ő mindent összehangolt egymással. Például, amikor egy prófétának kijelent valamit Isten, akkor van egy átfogó anyagunk, amelyet még tanszerűen még ki kell fejteni, hogy mindenki megértse és el is tudja fogadni. De nézzétek, különösen itt ebben a szövegrészben a következők vannak mondva utólag, mert ez még nem a vége. A legtöbben azt hiszik, ez a 10. fejezet vége, pedig egyáltalán nem ér véget itt. Azt mondja a 8. versben, akkor a hang, amelyet a mennyből hallottam, másodszor is szólt hozzám, mondván. Menj el, vedd át a nyitott könyvet annak az angyalnak a kezéből, aki a tengeren és a földön, vagy a száraz földön áll. Hallgassátok meg, menj el, vedd át a kinyitott kis könyvet az angyal kezéből, aki a tengeren és a szárazföldön áll. Azelőtt azt olvastuk, hogy egyik lábat a szárazföldre, a másikat a tengerre teszi. És most menjen el, hogy átvegy azt a kis könyvet, vagy a kinyitott könyvecskét annak az angyalnak a kezéből, aki a tengeren és a földön áll. Oda mentem tehát az angyalhoz, és megkértem őt, hogy adja át nekem a kis könyvet. Ő pedig így válaszolt nekem, vedd el, és fogyaszd el. Keserű íze lesz a gyomrodban, de a szádban édes lesz, mint a méz. De még itt sincs vége. Voltak éppen ez a teljes bevezetője annak, ami ezután következik itt. A 10. versben ezt olvassuk. Akkor átvettem a kis könyvet az angyal kezéből, és megettem, és a számba édes volt. Édes volt, mint a méz, de amikor lenyeltem, keserűvé vált a gyomromba. És most jön az egész ügy értelme és jelentése. Ekkor ezt mondták nekem, újra profétálnod kell sok népnek és nemzetnek, vagy sok népek és nemzetek fölött, nyelvek és királyoknak. És itt elérkeztünk a dicsőséges ponthoz. Nem is tudom, hogy ezt a passzust eddig figyelembe vettem-e valamelyik füzetben. De itt elérkeztünk a dicsőséges nagyszerű ponthoz. Ha ezt összehasonlítjuk a jelenések 10. fejezetével, majd Dániel 12. fejezetével, ettől a pillanattól kezdve, úgy szólván, az utolsó évek következnek az 1000 éves békebirodalom megalapításáig. És most megkérdezem tőletek, ki lesz az, aki 3,5 évig profétálni fog? Hiszen a két proféta, akiket Isten Jeruzsálembe küld. Akkor az egész szolgálat befejeződik, mint egy részt most az utolsó gyülekezeti korszakban, a mennyasszonyi gyülekezetben a nemzetekből, éppen úgy akkor, majd a két tanú által Izraelben. Mindazonáltal akkor még az a feladatuk, hogy nemzetekről, királyokról és népekről profétáljanak. És amit kimondanak akkor, az meg is történik. Isten abszolút teljhatalmat ad nekik. Látjuk tehát, hogy a szövetség angyalának a leszállása a nyitott könyv idején összefüggésben van, mégis azzal, hogy ismét profétálásokat kell kimondani a nemzetekről, nyelvekről, királyokról, és így tovább. Nem egy kicsit valahol egy kis zajt csapni itt vagy ott az emberek között, hanem az isteni megbízatásban, az utolsó rész észrevételében, amit Isten nekünk szánt, vagy másoknak szánt majd az adott időben. De már is láthatjátok, miről van szó. Nem arról van szó, hogy az egyik testvér itt, vagy a másik testvér ott mit rász ki a kabát ujjából magán nyilatkoztatásként. Sőt, még emberektől nem csak ezt lehet hallani, hanem magam is meghallgattam a kazettát a Heilbronnból Nürnbergbe vezető úton. Aztán jön valaki, és hirtelen leveszi a kezét a gitárról, és a gitár tovább játszik egyedül. Aztán azt mondja, látjátok, milyen szép ez? Isten velem van, a gitár magától játszik tovább. Tudjátok, mit csináltam én akkor? Aki technikailag semmi nem vagyok. A bátyám, Helmut, aki a Düsseldorfi repülőtéren építette a kapcsolószekrényeket, hogy mindenki el tudjon igazodni ott egy kicsit, ő vele másképp áll a helyzet, de nekem semmi fogalmam sincs a technológiáról. És mindannyian kipróbálhatjátok, mint testvérek, akik elektromos borotvát kezeltek. Én kihúztam az aljzatából a készüléket, és lám-lám, vidáman ment tovább. Igen, anélkül, hogy még mindig meg lenne a kapcsolata az aljzattal. Akár meg is mutathatom nektek, ha akarjátok. Gyorsan át tudom hozni. Aztán vannak olyan emberek, akiknek van egy elektromos gitárjuk, és aztán, amint én kihúzom a borotvámat a csatlakozóból, miközben a szerkezet azt gondol, hogy persze, hogy tovább borotválkoztatok, persze, hogy tovább mehet. Soha nem tapasztaltuk még ilyen. Igen, a nők megrázzák a fejüket. Nektek meg lehet bocsátani, hiszen ti nem borotválkoztok. De nézzétek, ez mégis úgy van, hogy nagyon sokan vannak, akik mindenféleképpen tőkét akarnak kovácsolni belőle, ahogy csak tudnak. És akkor az öreg néniknek ott ülnek tátott szája, hogy még elfelejtik becsukni a szájukat is, és azt mondják, ó, a felkenetés még a gitáron is megpihen. Nem, egy elem van benne, és tovább játszik. Ehhez nem kell nagy bölcsesség, de miről is van szó? Az emberek mindent megtesznek azért, hogy lenyűgözzenek másokat, hogy ezt vagy azt különleges kinyilatkoztatásként mutassanak be, és akár hiszitek, akár nem. Azok, akik nem érzik magukat szorosan kötődve az igéhez, ma ennek, holnap annak fognak bedőlni. És higgyétek el nekem, az ördög gondoskodni fog arról, hogy mindazok, akik nem hittek szívből az igazságban, el legyenek látva hatalmas tévedésekkel. Úgy, hogy kénytelenek lesznek elhinni valamilyen hazugságot, mert nem tették a magukévá az igazság iránti szeretetet. Hadd foglaljuk mégis össze azt, amit ma röviden szemügyre vettünk. A Szentírást isteni kinyilatkoztatás által kell olvasnunk, körültekintőeknek kell lennünk olvasás közben, vigyázni arra, hogy mi milyen kontextusban lett megírva. És ami a legfontosabb dolog mindebben az, hogy felfogjuk, hogy Isten a cselekvő és a végrehajtó, és hogy nincs szüksége egy értelmezőre se, hanem ő maga az ő értelmezője, és hogy ő maga fogja beteljesíteni azt, amit mondott, és pedig akkor, amikor eljön az ideje. Ha pedig itt valóban meg van írva, hogy a hét mennydörgés megszólalt, és hallatták az ő hangjukat, és hogy a szövetség angyala eljött ezzel a nyitott könyvvel, és hogy a könyv át lett véve az ő kezéből, és hogy János magához vette azt, mint egy előzetes látomásban, hogy azt mondhassa, meg kell enni. Az ember nem csak kenyérrel él, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. Ahhoz, hogy egy próféta szólni tudjon, előbb részesülnie kell neki az ígében, hallania kell azt, és tudnia kell, hogy mit kell mondania, így, mielőtt mondhatja, hogy így szól az Úr. A proféták nem csak ihletés által szóltak, hanem továbbadták azt, amit Istentől kaptak. ez nem valamilyen érzés volt, nem valami tapogatózás, hanem Isten szent beszéde az ő felszentelt emberei keresztül. És mi hisszük, hogy ez pontosan úgy lesz itt is, ahogy mi olvastuk. Mert ez még egyáltalán nem a vége annak, hogy leszállt és letette a lábát a száraz földre és a tengerre, és kezében tartotta a kinyitott könyvecskét, hanem ezután jön az a dicsőséges bejelentés, hogy nem lesz többé idő, nem lesz többé késedelem, hanem azokban a napokban, amikor a hetedik angyal hangja megszólal, befejeződik az Isten titokzatossága, úgy, ahogyan azt szolgáinak, a prófétáknak kinyilatkoztatta. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig az, hogy a kis könyvet meg kellett tenni, aminek keserű kihatása volt a gyomorban, a szájban pedig édeskés. Ő fogta a kis könyvet, elfogyasztotta, és akkor azt mondja, akkor ezt mondták nekem, újra prófétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Abban az időben minden úgy fog megvalósulni, ahogyan megvan írva. Én még nem hallottam egyetlen egyet sem azok közül, akik azt hiszik, hogy a hét mennydörgés kinyilatkoztatásával rendelkeznek, hogy prófétáljanak is. És ha mégis, akkor mégis nem sokat adunk rá, hanem azt mondjuk, hogy a saját szívükbe adták előtt a saját gondolataikat. Isten szólt az íge által. És nekünk megvan a prófécia ezekben a napokban, és hálásak vagyunk a prófécia szelleméért, amely a Jézus Krisztus bizonyságtétele, aki veszi a prófécia szavát, és kinyilatkoztatja nekünk, megmutatva helyes összefüggést minden dologban. Ezért hálát és tiszteletet akarunk adni Istennek, az Úrnak. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet. Az emberek olyanok, mint a fű, kivirágoznak, aztán elszáradnak, és nincsenek többé. De a te ígéd, Isten ígéje, örökké megmarad. Szeretett Uram, ez volt a jelszó a kezdetektől fogva. Isten szava örökké megmarad. Szeretett Uram, bár csak megajándékoznál bennünket egy olyan kapcsolattal és összeköttetéssel a te ígéddel, hogy egyé váljunk te veled, a te ígéddel, a te szellemed által, mint a te vérrel megvásárolt sokaságot, bár csak eltávolítanál minden csalafintaságot és álnokságot a néped köréből. Különösen azokból, akik mindig valami újat próbálnak előhozni. Szeretett Uram, és gyakran, elég gyakran ahhoz, hogy fontosaknak tegyék saját magukat, hogy az embereket magukhoz és a saját kinyilatkoztatásaikhoz fűzzék. Hűséges Uram, te megszabadítottál minket, leválasztottál minket az emberek szájáról és a beszédéről, és visszavezettél minket Isten szavához. Hallani akarjuk a te szád áldott csodás szavaid. A te ígéd összeköt bennünket, te veled, és a te ígéd kinyilatkoztatása azért adatott, hogy téged dicsőítsünk. Feltekintsünk tere át, és senki másra. Szeretett Uram, mi is azt mondjuk, mint Péter. Kihez mehetnénk? Hová mehetnénk? Csak nálad vannak az örök élet szavai. És mi elhittük és felismertük, hogy te vagy az, és senki más, aki a hét aranygyártya tartó közepete jár. Egyedül a te szádból megy ki, vagy jön elő egy éles, kétélű kard. És a kétélű kard az Isten ígéje. Halleluja! A tiéd legyen a dicsőség és a tisztesség. Isten ígéje pedig áthatol addig, amíg szétválasztja a lelket és a szellemet, a csontot és a vellőt, és a szív érzelmeinek és gondolatainak a bírája. Szeretett Uram, itt vagyunk, mint a te vérrel megvásárolt sokaságot. Hűséges Istenem, viselj gondot a te népedről, és ahogy már imádkoztunk, szabadítsd meg a tieidet az emberek minden családságától, akik álnoksággal a megtévesztésre indulnak. Önmaguk már meglettek tévesztve, önmaguk tájékozatlanok másokat is tévútra vezetnek. Szeretett Uram, aki téged követ, az nem marad a sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát. Így van megírva, és ezért teljes szívünkből köszönetet mondunk te neked. Szeretett üdvözítőm, kezdettől fogva megajándékoztál bennünket kegyelemből a veled és a te szavaiddal való kapcsolattal, és ez így is marad a végsőkig. Akik szükségállapotban kerültek, segíts ki őket, és segíts nekünk megérteni, hogy elérkezett az ideje annak, amikor a te néped mindenből ki lesz ragadva, és a te jelenlétedbe lesz áthelyezve, nem ide-oda szaladgálva, hanem összegyűlve a te színed előtt, hogy hallja a te ajkadról jövő szavakat. Ami még rejtve van, az nálad van, az Úrnál, a mi Istenünknél. Amit már kinyilatkoztattál, azzal megajándékoztál bennünket és gyermekeinket. Ezt köszönjük te neked, és mi imádunk téged. Mentsd meg az elveszetteket, gyógyítsd meg a betegeket, szabadíts meg mindenkit, akit az ellenség leigázott és meggyötör. Erősítsd meg a te szavadat jelek és csodák kíséretében, és mi szívünkből hálát adunk te neked, tiszteletet, dicsőséget, dicséretet és imádatot a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.